Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kiléptek a német szabaddemokrata párt miniszterei a kormányból, Christian Lindner pénzügyminiszter menesztése után Robert Habeck alkancellár viszont közölte, hogy a zöldek maradnak a koalícióban. Olaf Scholz kancellár este jelentette be, hogy távozásra kérte a kormányból a pénzügyminisztert, miután a koalíciós pártok nem tudtak megállapodni a követendő gazdaság és költségvetési politika több elemében. Ezt követően az FDP másik három minisztere is elhagyta a kabinetet, így a koalíció válsághelyzetbe került. Scholz bejelentette, egyelőre kisebbségben folytatják a kormányzást, januárban pedig bizalmi szavazást kér a parlamentben. Az Európai Politikai Közösség csúcs találkozóját tartják ma Budapesten. Ennek keretében nem csak az Unió, hanem a teljes kontinens államainak vezetőit Magyarországra hívták, leszámítva Oroszországot. Ma a magyar fővárosba látogat a NATO főtitkár Mark Rutte is, aki Orbán Viktor miniszterelnökkel tárgyal, holnap pedig uniós csúcs találkozó lesz a magyar fővárosban. Az ukrán elnök még tegnap bejelentette, hogy ma Magyarországra jön az Európai Politikai Közösség tanácskozására. Volodymyr Zelenszky, Orbán Viktor miniszterelnök és Charles Michel az Európai Tanács elnöke meghívásának tesz eleget. Videókapcsolaton keresztül beszédet mond Donald Trump, az Egyesült Államok frissen megválasztott elnöke is. Donald Trump sima győzelme, az Indexen idézett elemzők szerint nem a legjobb Oroszország és Vlagyimir Putyin számára, ugyanis a Kremlnek az kedvezett volna, ha polgárháborús hangulat alakul ki az USA-ban a szoros választási eredmény miatt. Vlagyimir Putyin nem tervezi, hogy gratuláljon Donald Trump választási győzelméhez, közölte Dmitrij Peszkov. A Kreml szóvivője kifejtette, egy barátságtalan országról van szó, ami háborúban vesz részt ellenük. Orbán Viktort elsők között hívta fel Donald Trump, a magyar kormányfő megismételte, nagy terveik vannak a régiói amerikai elnökkel. A készülő szlovákiai államnyelvhasználati törvény ügyében Szijjártó Péter hétfőn Pozsonyba utazik, majd jövő csütörtökön a szlovák külügyminiszter fogadja Budapesten, közölte ügyében a magyar külügyi szóvivő. A törvénytervezet jelentős korlátozásokat tartalmaz, köztük a közösségi közlekedésben és a postákon sem engedélyezi a magyar nyelv használatát. Magyarország mindig is az Európai Uniós bővítés mellett állt, és most az Európai Unió tanácsának elnökeként is azt hirdeti, hogy Szerbiának sok éves várakozás után csatlakoznia kell az EU-hoz, hangsúlyozta a honvédelmi miniszter Belgrádban, ahol szerb hivatali kollégájával találkozott. Szalai Bobrovnicki Kristóf és Bratislav Gašić a nyugat-balkáni térség békéjéről és biztonságáról, illetve a szomszédban zajló háborúról is tárgyalt. Szeptemberben a kiskereskedelmi forgalom volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 1,7%-kal bővült az előző év azonos időszakihoz mérten, jelentette a Központi Statisztikai Hivatal. Az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes üzletekben másfél, a nem élelmiszer kiskereskedelemben 5,7%-kal nőtt, az üzemanyagok esetében viszont 5%-kal csökkent az értékesítés. Elindult a 28 milliárd forintos pályázat a vidéki elektromos töltőhálózat bővítésére. A programban jövő május végéig igényelhetnek többletforrást az üzemeltetők. Az Energiaügyi Minisztérium közlése szerint több mint 100 helyszínen létesülhetnek nyilvános e-töltőállomások a következő években. Az OTP után a K&H is bejelentette, hogy januártól a lakossági ügyfelekre terheli a megemelt tranzakciós illetéket. Ez minden egyes eseti, rendszeres átutalást, csoportos beszedést és bankfióki vagy bankkártyás készpénzfelvételt is terhel a K&H-nál is, mind a belföldi, mind pedig a külföldi tranzakciók esetében. Az esti magyar közlönyben jelent meg a kormányrendelet, amely szerint egyes kedvtelésből tartott állatokat tilos lesz állatvásárokon értékesíteni. A módosítás a kutyák, a házi macskák és a madarak vadon befogott egyedeit érinti. A döntés november 2. felétől lép életbe. A szállópor miatt az ország több pontján veszélyessé vált a levegő minősége, derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ térképének adataiból. Veszélyes a levegő minősége Nyíregyházán és Debrecenben, valamint a Sajó völgyében Kazincbarcika, Sajó Szentpéter és Miskolc levegőjének minősége egészségtelen minősítést kapott, Salgótarján és Putnoké pedig kifogásolt jelen pillanatban. Végül az időjárásról. Derült az ég némi fátyolfelhővel, csapadék nem hullik, a szél leginkább mérsékelt, vagy egyáltalán nem is fúj. A csúcshőmérséklet plusz 11-12 fok körül alakul ma. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Mustármag. Keresztény közösségeinkről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük hallgatóinkat. A betegek kenetéről és a halálról Lóci Tamás atyát, az Egri Érseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallják. A felvételt a Szent II. János Pál pápa karizmatikus közösség lelki napján készítettük. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Elkérdeztetek a szentségtarra és a betegek kenetére. Megfogalmazott és a kérdésben is, hogy utolsó kenet, az ugyanaz, mint a betegek kenete. Ugyanarra a dologra értjük, igen. Volt egyfajta ilyen elcsúszás az értelmezésében ennek a szentségnek a középkorban, és kicsit átcsúszott az utolsó kenet irányába. Pedig a szentírási alapja, nagyon jól tudjuk, az arról szól, hogy beteg valaki köztetek, hívassa az egyház papjait, imádkozzanak fölötte, kenjék meg olajjal, ha bűnben van, megszabadul, és megkönnyebbül. Itt szó sincs arról, hogy illene meghalni utána. Csak valahogy a középkorban ezt úgy átformálták erre. Egyébként volt olyan gyakorlat, hogyha valaki mégis olyan bátor volt, hogy nem halt meg, utána így szembe ment a közgondolkodással, akkor az volt az elfogadott, hogy illik zárdába menni, vagy szerzetesnek menni, mert ez akkora nagy kegyelem, amit ilyen civil életben már nem lehet megköszönni. Nyilván ezen túl haladtunk, ezen a gondolkodásmódon, hiszen az Isten önzetlenül akar nekünk segíteni, nem pedig valami ellenértékben, és hát nem csak a halálban akar mellettünk állni, hanem a betegségben is. Az természetes, hogy nem mi vagyunk az élet és halál ura, és a betegek kenete, mint ahogy egyetlen szentség is, nem csodaszer, nem varázsszer. Nem fanatikusak vagyunk, és nem mágikus hittel rendelkezünk, hanem értelmes hittel. Az értelmes hitben benne van az, hogy az Istent nem szorítjuk sarokba. Uram, te megcsinálhatsz akármit, azután is, hogy én valamilyen vallási gyakorlatot megcsináltam. Ha az Isten bármi kényszerítené azután, hogy én megcsináltam egy gyakorlatot, hogy kötelező volna meggyógyítani azt, akinek beteg kenetét adunk, akkor az Istent korlátozzuk, az meg már nem vallásosság, meg nem is szeretett kapcsolat egyébként, mint a földön se lenne az, ha bárkit korlátoznék. Ezért az Isten szabadsága megmarad, ami viszont mindig megvalósul, hogy az illető megkönnyebbül. Megkönnyebbül, és függően attól, hogy az Isten mire szánta el az ő sorsát, vagy felkészíti őt a számadásra, az Istennel való találkozásra, ami azért nem kis feladat, vagy pedig megerősíti őt úgy testileg, lelkileg, hogy még feladatod van itt a földön, tessék visszamenni, és még valamit itt tenni, rendbe tenni ebben a földi életben. Ilyen értelemben, meg minden más szentségre ez igaz, mindig segít. De ez ugyanaz, mint az ima. Ugye az imának sem az a célja, hogy a környezetbe hozza létre változást. Nem azért imádkozunk, hogy innentől kezdve kényszerítsük az Istent valaminek a megtételére, bedobom a pénzt és jönni kell a kólának az automatából, hanem én változok, az én viszonyulásom sokszor ugyanahoz a valósághoz. Az ima akkor is meghallgatásnál és eléri célját, ha ugyanott marad az a rákos daganat, vagy az a nehezen elviselhető szomszéd. Mert én jövök rá arra, hogy miért kaptam ezt az illetőt, mi ezzel a mire figyelmeztet ez engem, mivel szembesít önmagamban. Úgyhogy ilyen értemben nem lehet ilyen pipaszerűen lemérni a szentségnek az értelmét. Feladható tudatánál lévő betegnek is, és feladható öntudatá nélküli személynek is, külön van rá egyébként fejezet a betegellátó kis könyvünkben. Nyilván mások, tehát nincsenek válaszokra kényszerítve a beteg, de azért ne felejtsük el, hogy azért akkora határhelyzet ez az emberi élet elhagyása, amit orvosok is én szerintem megerősítenének, hogy sosem tudjuk 100%-ban megmondani, hogy mi az a pillanat, amikor valaki ért még valamit a környezetből, vagy már nem. Nekünk kutyakötelességünk mindenkihez úgy viszonyulni, hogy azt feltételezzük, hogy mindent felfog abból, amit mondunk. Mert nem alázhatjuk meg azzal az illetőt, hogy úgy beszélünk fölötte, hogy nélküle. Közben meg róla beszélünk. Ilyen értelemben a beteg ágy egy oltárrá is válik, hiszen rajta egy áldozat van. És mindig az Isten pedig mindig azonosul a legkisebbekkel is, márpedig ha ő van azon az oltáron, akkor az ugyanolyan oltár lesz, mint a templom. És ha szépen csinálta az elhunyt, meg szépen csináljuk mi, akkor ugyanolyan eukarisztiává válik. Amikor elfogy az ereje, akkor egy olyan létezés jelenik meg, ami már túlmutat azon, amit mérni lehet műszerekkel. Mint hogy az eukarisztiába sem tudjuk kimérni, és soha nem fogjuk kimérni, mondom én ezt kémia tanárként, az Isten jelenlétét sose fogjuk megragadni. Egyébként sok mindenre szembesít minket, és ezért nem kéne elzárni a halált az emberektől, a gyerekektől sem kellene elzárni, mert annak megvan a rendeltetése. Régen, mi volt a régi felfogás, rosszul van valaki, összejött a család. Azért is, hogy elmondja bölcsességeit még az idős, meg a végrendelkezéseit, de azért is, hogy úgy nőjön fel a következő emberek, hogy láss, hogy ez az élet része, és hogy lehet szépen elmenni, megnyugodva vagy vágyakozva a túlvilágra. Talán a szorongásainkból sokat feloldanánk a következő nemzedéknek, ha nem zárnánk el őket ilyen rossz módszerrel ettől. Még akkor is feladható, ha nem vagyunk benne biztosak, hogy az illető meghalt-e már, feltételesen feladható. Csak a teljesen biztosan meghalt illető, nyilván egy kis időtartamot is hagyva a halál beálltához képest, akkor már azért nem, mert a szentségek azok e világra lettek rendelve. Tehát ha már valaki teljesen nyilvánvalóan elhagyta a testét a lelkével, és az Istennek egészen más tervei vannak vele, akkor már ennek nincs létjogosultsága. Mint ahogy a túlvilágon sem lesznek ilyen értelemben szentségek. Hiszen azok e világi jelek, anyagvilághoz kötött jelek, amelyek láthatatlan kegyelmet közvetítenek. Tulajdonképpen kérni kérheti bárki, közvetlen hozzátartozó, hívő, nem hívő barát, bárki kérheti. Egy dolog van, hogy tiszteletben kell tartani az elhunytnak a meggyőződését. Tehát nagyon fontos, ugye ez főleg abban az irányban lenne nagyon fontos a mi szempontunkból, amikor hívő, vallását gyakorló nagyszülőhöz, szülőhöz a már nem hívő gyerek meg unoka, mondjuk elfelejt, vagy még rosszabb, elutasít papnak a jelenlétét, ez nagyfokú tiszteletlenség az elhunytnak a meggyőződésével szemben. Valószínűleg egyébként az sem túl helyes, hogyha valakinek meg semmi köze nem volt a Jóistenhez, akkor oda hívjunk egy papot, imádkozni imádkozhat, szentséget nem adhat, ugye eleve, ha nem is katolikus, ugye ez nem is nagyon lehetne, mert akkor meg megint átsúszunk abba, hogy mágikus erőt tulajdonítunk a szentségeknek, ami mindig a személyes hittel együttműködve él. Meg akkor mondom megint, az Isten szorítjuk be egy olyan skatujába, aminél ő sokkal több. És most ezeken a kérdéseken kívül még egy pár dolgot hadd mondjak már nektek, amit nekem ez az egész téma így eszembe juttat. Azt mondja Jézus, hogy azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen. És szerintem ez a mondat is túlnyúlik ezen a földi életem. Hát ő mindig akar, hogy életünk legyen és bőségben legyen, az anyamébe is, itt a földön is, meg azután is. Benne nincs törés ebben a szándékban. És ettől nagyon szép, hogy a legstabilabb dolog az életünkben. Mennyi lelkibeteg embert mentene meg az, ha csak azt el tudnánk vele hitetni, hogy van egy valaki, aki ha a világ összeomlik, ha cigány gyerekek hullanak az égből, akkor is szeretni fog, és azt akar, hogy életed bőségben legyen. Így kezdenénk egy-egy napot, talán leperegne rólunk a többi embernek a negatív visszajelzése. És az értékességemet pedig nagyon konkrét dolgokban meg is mutatja az Isten. Én két dolgot emeltem ki. Először is, hogy Isten képmása vagyok. Tehát a béka nem Isten képmása, meg a széndioxid molekula sem. Fontosak, hogy vannak, meg mondjuk utóbbinak annyira nem szeretünk, nem örülünk mostanában, növekszik a légkörben, de mindesetre mindennek megvan a rendeltetése, de ők öntudatlanul vannak itt jelen. Egyedül mi vagyunk azok, akikkel személyi kapcsolatba tud lépni az Isten, és akiről azt állította, hogy hasonlítunk rá. És miben hasonlítunk? Értelemünk van, szabad akaratunk van, és tudunk magunkról, meg egyáltalán tudunk erről a témáról beszélni. És emellett van egy még nagyobb értékességünk, ez is már csodálatos, hogy Isten képmása vagyunk, de az, hogy értünk, meghalt az Isten. Ennél nagyobb értéket nem lehet valakinek adni. Nem véletlen, hogy egyetlen világvallás sem meri ezt állítani. Eleve az Istenről, hogy meghalljon, ugye ez a többi világvallásban ez egyelőre az Isten káromlással, de hogy mindezt még egy teremtményért tegye meg, tehát egy nála alacsonyabb szintű létezőért, ez végképp nem fér bele más világvallásoknak a meggyőződésébe, csak a miénkbe. Ahol az Istennek annyira fontosak voltunk, hogy kiüresítette önmagát, egy lett velünk, és meghalt értünk, és százszor is meghalna értünk, ha újra kéne dönteni, tehát nem bánta meg ezt a tettét, teljesen tudatosan választotta, még ha passió is, amit hívunk az utolsó szakasznak, tehát ugye a szenvedő szerkezettel mondjuk, tehát történik rajta, de ő előtte tudatosan erre igent mondott, azonosult ezzel, innentől kezdve mégiscsak ő az események irányítója, és aki mellé állt ennek. Aztán az is megakadt a tudatomban, amikor erről a halálról beszélünk, hogy az ad súlyt a földi életnek, hogy egyszer véget ér. Meg az ad felelősséget. Gondolj csak el, hogyha nem érne véget, akkor milyen emberi életekkel állnánk itt szemben? Hát mindenki csak a mának élne. Mindenki mindent habzsolni akar. Mint egyébként sokan így is élnek manapság, mintha örökké élnének, de sose érne véget. De mivel mindenki, még a leglazább ember is ezen a tekintetben előbb-utóbb szembesülnie kell azzal, hogy véget ér, ez ad súlyt az egésznek. Ez ad értéket. Ez ad felelősséget neki. Hát tudjuk, a civil életben is a határidő a legjobb motiváció a világon, tehát nem lenne hat, és semmi nem készülne el. Így se, de legalább utána valamikor valamennyi póthatáridővel elég. Nagyon tetszett nekem a néhány éve nagyot futott az a film, arról a spanyol papról, aki 42 évesen meghalt. A Erdő Péter bíboros úr is nagyon támogatta ennek a filmnek a terjesztését, és mi is megnéztük sokfelé diákokkal, az utolsó hegycsúcs az a címe. És akkor abban volt a prédikációja ennek az atyának, Carmelita nővéreknél, pont erről beszélt, azt mondta, hogy a halál csak egy ajtó. Nem az ajtó a fontos, hanem az, hogy hova nyílik. Melyikünknek van eszébe, miután bement egy gyönyörű terembe, hogy ugyan milyen ajtó jöttem át? Legtöbb ember föl se tudná idézni, mert az ügy szempontjából lényegtelen. És mégis mi az ajtóra koncentrálunk állandóan, és az ajtóba vetítünk bele mindenféle félelmet, meg szorongást. Mennyire jobb lenne arra figyelnünk, hogy mi vár azután majd. Nem sokára Krisztus király vasárnapját ünnepeljük, az egyházi év végét. Minden évben falhoz állít engem is, meg talán mindannyiunkat az, hogy milyen kritériumokat sorol fel Jézus a mennyországba jutás feltételeként. Hát nem az, hogy templomba jártunk-e. Meg nem azt, hogy hívők voltunk-e, vagy imádkoztunk-e. Pedig ugye mi úgy elvárnánk egy kicsit az Istentől, hogy ezt értékelje, hanem azt, hogy az éhezőnek enni adtunk, szomjazónak inni adtunk, beteget felkerestük, ruhát adtunk. Nagyon konkrét szeretett cselekedeteket kér számon rajtunk, vagy vár el tőlünk a mennyországba jutás feltételeként az Isten. Amit persze nem akarok szembeállítani a vallásgyakorlással, hiszen pont azért kaptuk életünkben az egyházat, a liturgiát, hogy megtanuljunk helyesen viselkedni egymással. Hiszen a Szent Mise az nem vasárnap 8-tól 9-ig tart, az csak az első fele, a könnyebbik fele, a nehezebbik fele az 9 órától tart, következő vasárnap 8 óráig, vagy 7:59-ig. Amikor azt, amit ott kaptunk, azt ki is kéne vinni, meg is kéne valósítani. Ilyen értelemben természetesen nincs ellentét a kettő között, azért adta az Isten, hogy vele együtt sokkal könnyebb megtanulni, hogy észrevegyem az éhezőt, meg érzékeny legyek a másikra. Mert ha látom azt az Istent, hallom azt az Istent, aki mit tett Izraelért, meg az egész emberiségért, utána pedig látom az oltáron, hogy gondolkodás nélkül kiszolgáltatja magát, megjelenik, vállalja ennek a kockázatát, hogy visszaélhetünk vele, megtöretik és szétoszthatóvá válik, akkor nyilvánvaló, hogy onnantól kilépve nekem is olyanná kell válni, akit megehetnek, aki szétoszható, aki táplál másokat, akiből élet fakad, aki konszekrálja ezt a világot. Ez az általános papságnak talán a legnagyobb feladata. Ezért vagytok ti is, meg mindig minden keresztény ugye pap ebben az értelemben. Úgyhogy így a Krisztus Király vasárnapja ugye helyére kerül. Inkább arra figyelmeztet minket Isten, hogy a teljes történetre figyeljünk oda, ne ragadjunk le pusztán, ne legyen az Isten kapcsolatunk ilyen belterjes. Ugye vannak, akik úgy szeretik egymást, hogy ilyen majom szeretettel, meg úgy, hogy állandóan csak egymást bámulják. Ugye mi nem az egymást bámuló szeretetet támogatjuk, vagy hirdetjük, hanem az egy irányba néző szeretetet. És akkor azon az útvonalon pedig ugye a segítő kezeket jobbra-balra, hogy aki előbb jár, az segíthesse azt, aki valami miatt hátrább jár ezen az úton. A halál pillanatát, amikor az ítélet megszületik arról, hogy hova is kerülünk, én sokkal inkább tudom elképzelni egy tükörnek. Hogy az Isten nem is biztos, hogy szól akár bármit. Annyit csinál, hogy elé állít az elé a tükör elé, amelyben a maga valóságában látom a saját életemet. Megmutatja nekem azt, hogy hol mire kaptam indítást, egyértelmű üzenetet, kegyelmet, és azokból mi született, hol született jó és rossz döntés. És akkor már is nem Isten az, aki elítél, még csak nem is ő az, aki mennyországba küld, hanem mi magunk vagyunk, akik magunknak levonjuk a következtetést arra, hogy ennek ez a végkifejlete. Ez ide vezet. Kicsit úgy is fel lehet fogni, mint ilyen különböző vágányokon futó vonat az életünk. Nyilván nem baj, ha egyszer-kétszer rosszul döntünk a vágányoknál, mert még lehet módosítani. De ha nagyon sokszor rossz irányba döntök, ugye van ez a keresztrejtvény ilyen újságokban, hogy melyik vonal mentén lehet ugye az egyik pontra másik eljutni, túl sok rossz döntéssel ugye máshova kanyarodhat a történet. Na de akkor nem a teremtő tehet erről, hanem én, aki ott a váltókat többször tudatosan rossz irányba váltottam, annak kell, hogy észrevettem, és lett volna alkalmam módosítani. De az a végeredmény szempontjából teljesen mindegy, hogy hány vargabetűvel, hány kacskaringóval, ha oda jutottunk, akkor a cél megvalósult. És ennek örül az Isten. Merre tart életed vágánya? És hidd el, hogy ez sok tekintetben ma dől el. Ez még a bűnk, hogy halogatjuk. Ugye? De hát nem lehet halogatni, mert a mai halogatásomnak következménye van. Megnehezítem a következő életem következő szakaszának döntését. Mert abba gyakoroltam vele magamat, hogy lehet valamit halogatni. És látjuk, hogy mint ahogy egy gyereknél sem lehet a tanuláshoz, az élethez való attitűdjét ilyen pontszerűen megváltoztatni, de egy komoly munka, hát ezt is, hogyha rossz irányba csavarjuk el, akkor hát nagyon ritka esetben lehet csodálatos módon, mint a Jobblator, hogy valószínűleg ugye rablógyilkosként képes volt mégis igent mondani az Istenre, de az esetek többségében a fa arra dől halálában, amerre hajlott életében, ismerjük ezt a mondást. Ezért nem érdemes kockáztatni, vagy felelőtlennek lenni ezen a területen, hanem amint lehet korrigálni az eseményeket, akár Szent Jónással, lelkivezetéssel, önfegyelemmel, akkor viszont azzal tudom magamat megajándékozni, hogy alapvetően rendben van a dolog. Tehát akkor meg nem kell szoronganom az, hogy mikor jön el a halálom, vagy az utolsó ítélet. Szerintem talán Balázs atyát kérdezték meg, hogy mit csinálna, ha megtudná, hogy ma lesz az utolsó ítélet, és ugyanazt megvacsoráznék meg. Elmondanám Zsolyamat, és kényelmesen elaludnék. Mert nincs okom más csinálni. Mert eddig is rámutatott az életem az Istenre, akkor miért féljek attól, hogy ő most éppen eljön? Vagy azért, mert meghalok, és akkor személy szerint én nekem jön el, vagy pedig azért, mert vége a világnak, és akkor mindannyiunknak. Önmagunkkal versenyzünk. A mennyország ajtaján nem azt fogják mondani, hogy mutasd magadnál rosszabbat, és bejöhetsz. Hanem azt fogják mondani, hogy te ilyen és ilyen kegyelmeket kaptál, erre kaptál talentumot, ebből mit kezdtél? Teljesen mindegy, hogy a másik kétszer előbb tart. Akire többet bíztak, attól többet várnak el. Önmagammal kell versenyezni. Tehát az összehasonlítgatás egyébként is egy nagyon butaság és fölösleges dolog az egész emberi életre vonatkozóan, de itt is megint, hogy most ki miért, meg hogyan üdvözül. Nagyon érdekes volt ugye, hogy amikor Mennyországról tanultunk, ezt tanultuk, hogy ott sem egyenlő arányban lesz az Isten jelenléte, meg a boldogság. Na, mondtam magamban, hogy na, hát akkor itt az ember legalább ott elvárta volna, nem, hogy igazság. Igazság, ez még ott se egyforma lesz. De utána szépen ugye meg lett magyarázva, hogy mindenki a vágyai szerinti kapja teljességét. Talán Avilai Szent Teréz mondta ezt a vödrös hasonlatot, hogy nem vagyunk egyforma űrmértékű vödrök. Valószínűleg egy földműves, egyszerű paraszt ember nem igényel annyit az Istenből, mint ő, misztikus szerzetesként, aki szívesen órákat eltöltött. Valószínűleg az ember nem tudott volna mit kezdeni a templomba 5 perc után magával. De ez nem baj. Azt a űrmértékű vödröt fogja teljesen megtölteni az Isten, és nem fogunk irigykedni arra, akinek 3-szor annyi, mert a 100%-ot kaptam én is, meg ő is. Tehát az igazságosság mégiscsak helyreáll abban, hogy nem egyformaság van. Az uniformizmus egyébként sem az Istennek a stílusa, az mindig a diktatúráknak a stílusa. A szabadságban nincs soha uniformizmus. Egy dolog van a szívben meg a lélekben, de a jogos különbözőségek azok virágozhatnak, mint ahogy a karizmák is egy közösségben. Megragadt bennem még egy kifejezés mostanában, eddig nem figyeltem fel rá, hogy úgy hívjuk a túlvilágéletet, hogy örök élet. Na de ha örök, akkor nem tud a jövőbe elkezdődni, mert az nem örök, ami még most nem megy. Nem, hát a matematikában, meg bárhol, ami örök, az már most is van. Akkor ezek szerint valami van belőle már most. Tehát ez már zajlik. Nem úgy örök, hogy majd akkor kezdődik, hanem akkor válik talán nyilvánvalóvá, vagy egyértelművé, vagy teljessé. De ez az örök élet, ez ma itt van nálad, és ezért tud ilyeneket mondani a Szentírás, hogy vannak, akik a halálból már átmentek az életbe, múlt időben mondja. Ugye ez, aki annyira elkötelezte magát Isten mellett, annyira igent mondott rá, hogy gyakorlatilag túllépte ezt a fokozatot. Ami majd számára is eljön, csak nem lesz már kihívás neki az életében. Már nem esnek ítélet alá, ilyet is mond a Szentírás. Így érti. És hát végezetül talán arra hívnám fel a figyelmet, hogy mi ugyan halálnak hívjuk, de már az elején is mondtam, hogy Isten az élők istene, Ábrahám, Izsák és Jákob istene, és azért jött, hogy életünk legyen és bőségben legyen, hogy valójában az életet azt nem egy állapotban kellene keresnünk, nem abban, hogy működnek-e bizonyos szervek, funkciók, akár még csak abban sem, hogy van-e öntudat. Az életet egy kapcsolatban kellene keresni. Ahol Isten van, ott van élet. Függetlenül attól, hogy ez egy magatehetetlen, eszméletlen, fogyatékos, akár szellemileg is lévő ember, ott élet van, ahol Isten jelen van. És az Isten nélküliség jelenteni, ugye az Istentől való függetlenedés jelenteni a halált, a megsemmisülést. Amit Isten viszont sohasem akar, ezt csak mindig mi akarhatjuk tudatos döntéssel. Én inkább egy perspektívát szerettem volna, egy megközelítést, hogy az a szó, ami első váltásra úgy mellbe szokott minket vágni, meg úgy félelemet kelt, hogy azt egy egészen más megvilágításba helyezzem. Behelyezzem egy olyanba, hogy egy természetes dolog, és hogy belehelyezzem olyanba, hogy ez egy fejlődési fokozat. Az egy olyan dolog, amitől nem félnünk kellene, nem örülnünk kellene neki, várni, mint ahogy egy gyerek várja, hogy végre kijárja az átmiskolát, és bekerüljön a magasabb iskolába, és örülni annak, hogy van ilyen. Hogy milyen csodálatos a mi Istenünk, hogy ekkora jövőképet adott nekünk, ilyen perspektívát. De jó lenne ezzel a tudattal, meg lélekkel kimenni a temetőbe, és ezzel a tudattal szembenézni a mi leendő jövőbeli távozásunknak is. Én ezt kérem az Istentől, meg ezt kívánom számotokra.
Élet a halál után címmel Lóczi Tamás atyát, az Egrélyeseki Papnevelő Intézet spirituálisát hallották. További tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Sinkovics Andrea.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa katekézise az általános kihallgatáson. Szívből imádkozzunk, szabadon. Pápai üzenet a francia püspökök közgyűlésére. Jézus szívében újuljatok meg. A pápa a Gergely Egyetemen. A tudósok legyenek a tudásért koldulók.
Ferenc pápa szerdai katekézise. Szívből imádkozzunk, szabadon. A Szentlélekről szóló katekézis sorozatában ezúttal a pápa az imádságról beszélt a Szent Péter téren összegyűlt híveknek. A Szent Évre készülve csatlakozzunk a Szentlélek közben járó imájához. Az audiencia elején az elhagyottak szűzanyja Valencia patrónája szobra előtt kért imákat a spanyolországi áradások áldozataiért.
L'azione santificatrice dello Spirito Santo, oltre che attraverso la parola di Dio e i sacramenti, si esplica nella preghiera.
A Szentlélek megszentelő működése egyrészt Isten szaván és a szentségeken keresztül fejeződik ki, másrészt pedig az imádságban. A Szentlélek egyszerre alanya és tárgya a keresztény imádságnak, vagyis ő az, aki az imát ajándékozza, és őt kapjuk ajándékba az imában. Azért imádkozunk, hogy megkapjuk a Szentlélket, és megkapjuk a Szentlélket, hogy valóban imádkozhassunk Isten gyermekeiként, ne pedig szolgákként. Az imádság mindig szabad, spontán, fűzte hozzá a pápa. Jézus ezt így fejezi ki az evangéliumban. Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok gyermekeiteknek jó ajándékokat adni, mennyivel inkább ad mennyei atyátok Szentlélket azoknak, akik kérik tőle. Ahogy mi jó dolgokat adunk a gyerekeknek, úgy az Atya is megadja nekünk a lelket. Ez bátorít minket az előrehaladásban.
El unico potere che abbiamo sullo Spirito Santo. Il potere della preghiera. E lei non si resiste alla preghiera. Preghiamo e viene.
Összes hatalmunk Isten lelke felett az imádság. Ő ugyanis nem tud ellenállni az imának, és eljön. A Kármelhegyen Bál hamis profétái áldozatukra tűzért fohászkodtak, de nem történt semmi, mert bálványimádók voltak, egy nem létező Istent imádtak. Illés imádkozni kezdett, lecsapott az Úr tüze, és fölemésztette az égő áldozatot. Az egyház hűen követi ezt a példát, ajkán mindig a könyörgéssel, jöjj el, valahányszor a Szentlélekhez fordul. Ezt teszi főként a Szentmisében, hogy harmadként leszálljon és megszentelje a kenyeret és a bort az eukarisztikus áldozathoz. Ferenc pápa egy másik, még fontosabb és bátorítóbb szempontra hívta fel ekkora figyelmet. A Szentlélek az, aki nekünk ajándékozza az igazi imádságot. Szent Pál erről így ír. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. S ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lélek gondolata, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Igaz, hogy mi nem tudunk imádkozni, minden nap meg kell tanulnunk, állapította meg a pápa. Imádságunk gyöngeségének okát korábban egyetlen szóban fejezték ki, melyet háromféleképpen használtak. Jelzőként, főnévként és határozó szóként. Könnyű megjegyezni annak is, aki nem tud latinul, és érdemes észben tartani, mert önmagában felér egy egész értekezéssel. A mondás úgy tartja, hogy mi emberek, mali, mala, male petimus, ami annyit jelent, hogy rosszak lévén, máli, helytelen dolgokat kérünk, mála, és rosszul, mále. Jézus azt mondja, de keressétek először az ő országát és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek. Mi ehelyett a ráadást keressük, vagyis saját érdekeinket, és teljesen elfeledkezünk arról, hogy Isten országát kérjük mindenek előtt.
Chiediamo al Signore il regno e viene tutto con lui.
Kérjük az Úrtól országát, és azzal minden együtt jön, fűzte hozzá a Szent Atya. A Szentlélek eljön, hogy segítsen gyöngeségünkben, de ennél még fontosabbat is tesz. Tanúsítja, hogy Isten gyermekei vagyunk, és a szánkba adja a kiáltást, Atyám. Mi nem mondhatjuk, Abbá, Atyám, a Szentlélek ereje nélkül. Mi Isten által imádkozunk Istenhez. Az imában pedig a Szentlélek paraklétoszként, ügyvédünként, szószólónként jelenik meg. Nem vádol minket az Atya előtt, hanem védelmünkre kell. Meggyőz arról, hogy bűnösök vagyunk, de azért teszi, hogy megízleljük az Atya irgalmasságának örömét, nem pedig azért, hogy meddő bűntudattal pusztítson el. Ha szívünk vádol minket valamivel, ő arra emlékeztet, hogy Isten fölötte áll szívünknek, ő mindent tud. Isten nagyobb a mi bűnünknél. Mindannyian bűnösök vagyunk. Talán van, aki annyira fél, hogy Isten megszídja mindazért, amit tett, hogy nem leli a békéjét. Ilyenkor imádkozni kell, hívni a Szent Lelket, aki megtanít, hogyan kérjünk bocsánatot. És tudjátok mit? Isten be sem hagyja fejezni a kérést, és már is megbocsát nekünk. Az Atya mindig megbocsát, buzdított katekézisében a pápa.
Lo Spirito Santo intercede, e ci insegna anche a intercedere a nostra volta per i fratelli.
A Szentlélek közben jár értünk, de megtanít arra is, hogy mi járjunk közben a testvéreinkért. Megtanítja nekünk a közben járó imát. Imádkozni egy emberért, egy betegért, azokért, akik börtönben vannak, az anyósunkért. Ez az ima különösen kedves Istennek, mert ingyenes és önzetlen. Amikor mindenki mindenkiért imádkozik, akkor az ima megsokszorozódik, ahogy Szent Ambrus mondta. Íme tehát egy nagyon értékes és szükséges feladat az egyházban, különösen most a Szent Évre készülve. Csatlakozni a Paraklétoszhoz, aki mindannyiunkért közben jár Isten tervei szerint. De kérlek, hogy ne papagáj módjára imádkozzatok, csak a szátokkal formálva a szavakat, hanem szívből. Segíts, Uram! Szeretlek, Uram! Kérte a híveket Ferenc pápa, majd azért fohászkodott, hogy a Szentlélek segítsen minket az imában, amelyre oly nagy szükségünk van. Katekézise felolvasása után a pápa újra felhívást intézett a békéért. Ne feledkezzünk el a meggyötört Ukrajnáról, mely nagyon szenved. Ne feledkezzünk el Gázáról és Izraelről. A minap 153 civilt mészároltak le az utcán. Nagyon szomorú, állapította meg a Szentatya, majd Myanmar békéért is felemelte a szavát. Keresztet vetett, áldást adott, majd rövid imába mélyedt és egy virágot helyezett el a kis oltáron, amelyen az elhagyottak szűzanyja szobrát állították föl. Ez a valenciai lakosság ajándéka, amely a Dana-vihar pusztításait szenvedte el. A pápa kérésére érkezett a szobor a Vatikánba.
Invito a pregare per Valencia.
Ma imádkozzunk különösen Valenciáért és Spanyolország más részeiért, akik az áradások miatt szenvednek, fohászkodott a Szentatya, majd a Szent Péter téren összegyűlt hívekkel elimádkozták az Üdvözlégy Mária imát.
Benedica vos, omnipotens Deus, Pater, Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Ferenc pápa üzenete a francia püspökök közgyűlésére. Jézus szívében újuljatok meg. November 5-e és 10-e között, hétfőtől vasárnapig tartják a francia püspökök őszi közgyűlésüket a Lourdes Kegyhely konferenciatermében. Az eseményre Ferenc pápa üzenetet küldött a francia főpásztoroknak, amelyet Pietro Parolin bíboros államtitkára látott el kézjegyével. A Szentatya üzenetében megerősíti a francia püspököket is kéri, hogy őrizzék, ápolják és éljék az éppen náluk, az ő földjükön született Jézus szíve tiszteletet. A francia püspöki konferencia tagjainak szóló üzenet. A francia püspöki konferencia plenáris ülésének Lourdes megtartásáról értesülve Ferenc pápa arra kért, szól az üzenetet aláíró Parolin bíboros, hogy küldjem el nektek ezt a bátorításáról, bizalmáról és közelségéről szóló testvéri üzenetét. Ferenc pápa megismerve a közgyűlés programjának fővonalait, különösen is fontosnak tartja azt a figyelmet, amelyet a közgyűlés a franciaországi és az afrikai egyház közötti kapcsolatokra fordít. A pápa ezt a választást bölcs dolognak tartja, mert nagy szükségük van egymásra. Amíg a kapzsiság, az önzés, a nem törődömség, a kizsákmányolás szelleme, amelyet a politikai és gazdasági gyakorlatok sajnálatos módon kikényszerítenek, gyakran eltorzították a nemzetek és népek közötti kapcsolatokat, a keresztény közösségeknek éppen ellenkezőleg meg kell erősíteni ők egymás közötti kötelékeiket. Ők mindannyian egy lélek Krisztusban. A szeretett szolgálat és a helyi egyházak közötti kölcsönös támogatás ne csupán a közösségek missziós megújulását támogassa, hanem a tanúság tételen keresztül vegyen részt egy igazságosabb és testvéri világ felépítésében is. Eltökélten a jövő felé kell fordulnunk, és Ferenc pápa örömét fejezi ki, hogy a legtöbb téma, amellyel foglalkoznak a francia püspökök, az evangelizáció kérdésével kapcsolatosak, mint például a papok jelenléte a szolgálati helyeiken, a szemináriumok, a katolikus tanítás, az egyházmegyék szervezése. Erősek vagytok, szól a pápa hozzájuk, az elmúlt időszak gazdag tapasztalataiban készen álltok arra, hogy félelem nélkül fogadjátok el a Szentlélek által adott jeleket, hogy szembenézzetek a kihívásokkal, és hogy megfontoljátok a lélek jelezte átalakításokat és reformokat. A Szent Atya arra hívja a francia főpásztorokat, hogy mindezt egy rendíthetetlen remény éltesse, amelynek át kell hatnia a közgyűlésüket. De nem csak a remény a témája a következő jubileumnak, amelyet hamarosan mindannyian együtt fogunk megtapasztalni, hanem ezentúl a francia egyház arra is hivatott, hogy felismerjen egy erős, és remélem prófétai jelet, amelyet az Úr hozzájuk intéz, mégpedig különös módon, ez pedig a párizsi Notre-Dame székesegyház újra megnyitása az Isten tisztelet számára. Legyen a francia egyház e felújított csodálatos épületének a mintájára erős a hitében, büszke történelmére és pótolhatatlan közreműködésére országok építésében, és mindenek előtt szeretettel eltelve a felebarát és Jézus szíve iránt hirdessék mindig örömmel az üdvösség örömhírét, és legyenek készek azt meg is hallgatni. A pápa üzenete ennek kapcsán külön kitér a Jézus szíve tiszteletre. Jézus szíve. Végül szeretném megemlíteni most megjelent Dilexit Nos kezdetű szép enciklikát Jézus szent szívéről. Nem szükséges felidézni a világra manapság ránehezülő fenyegetéseket, sem az egyház előtt álló időnként nyugtalanító kihívásokat. A Szent Atya végezetül felidézi, milyen mértékben kell mindnyájuknak újra felfedeznie, vagy felfedeznie Krisztus szíve szeretetét, amely végső soron a jövő egyedüli kulcsa. És ezt frappásan így mondja, a Krisztus oldalán nyíló sebből továbbra is folyó fakad, amely el nem apad, meg nem szűnik, és amely mindig újra felkínálja magát azoknak, akik szeretni akarnak. Mert csak is az ő szeretete tesz lehetővé egy új emberiséget. Egyedül az ő szeretete. Az enciklika kiemeli azt a jelentős szerepet, amelyet Franciaország szentjei betöltöttek ennek az állítatnak a fejlődésében és megértésében. Ezért ti még inkább arra vagytok hivatva, és képesek és alkalmasak is vagytok arra, hogy részesedjetek ebből az örökségből, és arra kérlek benneteket, hogy kötelezzétek el magatokat benne széles körben, mert Krisztus szívében leszünk képesek egészséges és boldog kapcsolatokra, benne leszünk képesek építeni szeretetének és igazságosságának az országát a világban. Ez több, mint egy gyakran tévesen, porosnak és elavultnak ítélt állított újra divatba hozása, hanem annak a megértése, hogy Jézus mennyire szeret mindenkit, mennyire szereti a francia egyházat, annak pásztorait, akik ti vagytok, és a híveket, és hogy mennyire szereti az egész világot. Ferenc pápa üzenete befejezésül apostoli áldásban részesíti a püspököket, munkatársaikkal, a hívekkel együtt, és az egyházmegyéikben élő összes hívő lélekkel együtt. Pietro Parolin bíboros, a Szent Atya államtitkára.
A pápa a Gergely Egyetemen a tudósok legyenek a tudásért koldulók. Ferenc pápa november 5-én ellátogatott a nemrégiben átalakított római Gergely Egyetemre, amely történetének kezdete a 16. századra nyúlik vissza. A Szent Atya az intézménynek a mai világban betöltött küldetéséről elmélkedett beszédében. Az év elején a pápai Gergely Egyetem a 16. században Szent Ignác által alapított neves jezsuita intézmény egyesült a pápai biblikus és a pápai keleti intézetekkel. November 5-én kedden Ferenc pápa látogatást tett az újonnan összevont intézményben, és hosszas lectio magistraliszt tartott az összegyűlt oktatóknak, dolgozóknak és hallgatóknak. Beszédében a pápa a 16. századi Róma központjában létezett jezsuita ház ajtaján függő tábláról elmélkedett. Ez az intézmény egy napon a római kollégiummá, majd a Gergely Egyetemmé vált. A pápa szerint a táblán ez állt: nyelvtani, bölcsészeti és keresztény tanítási iskola. Mit tanulhatunk ebből az egyszerű feliratból? Kérdezte a pápa. Az első tanulság a jezsuiták által kínált tantárgyak keverékéből származik, amelyben a vallástudományokat vegyítették a bölcsészettudományokkal. Ma ezt felhívásként értelmezhetjük a vallástudományok humanizálására, a kegyelem szikrájának lángra lobbantására és újraélesztésére az emberiségben. A második tanulság, mondta a pápa, abból a tényből vonható le, hogy az órákat ingyenesen kínálták. Ez az ingyenesség megnyit minket Isten meglepetéseire. Az ingyenesség az, amely manipuláció nélkül nevel, ami örül a növekedésnek és fejleszti a képzeletet, állapította meg a pápa. Ezután hangsúlyozta az alázat szükségességét is a katolikus oktatásban. Azt mondta, túl sokáig a szent tudományok mindenki mást lenéztek, a mi kontra mások mentalitással, ami sok hibához vezetett. A pápa szerint most itt az ideje, hogy az egyházban a tanárok alázatosak legyenek, és elismerjék, hogy nem tudunk mindent. Ez egy összetett világ, és a kutatáshoz mindenki hozzájárulására szükség van. Sürgette, hogy olyan egyetemekre van szükség, ahol kevesebb a hierarchia, több az egymás mellett álló asztal, mindenki a tudásért koldul, megérintve a történelem sebeit. A Gergely Egyetem közelmúltbeli összevonásáról szólva a pápa kiemelte, hogy abban a reményben adta beleegyezését ehhez, hogy ez nem csupán adminisztratív átalakításról szól, hanem inkább alkalom küldetésének újra definiálására. Ezzel kapcsolatban óva intette az egyetemi dolgozókat attól, hogy összevonásokra, felfüggesztésekre és bezárásokra korlátozódjanak, anélkül, hogy szélesebb elképzelésük lenne arról, hogy mi történik a világban és az egyházban.
Ma vi siete posti la domanda su dove state andando e perché fate le cose che state realizzando?
Megkérdeztétek magatoktól, hogy hová tartotok, és miért csináljátok azt, amit csináltok? Tette fel a kérdést a pápa. Tudnotok kell, hová tartotok, és nem szabad szem elől tévesztenetek a horizontot. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
A Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallották.
Még egy lépés, még egy légzés, még egy ösztönzés. Sáros a lábam, nedves a hátam, kerget a mennydörgés. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj.
Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot dobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élnem, hisz voltom, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhatnám.
Még egy fekhely, még egy sepphely, még egy rejtekhely. Szűk ez a párkány, nem fog a csárkány másik ösvénykát. De oszlik bennem a homály, lépek úgy is, ha fáj. Isteni, emberi, angyali, démoni vándorlás.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erőm. Új álmot lássál bennem, Krisztus, te vagy a jövőm. Engedj benned élem, hisz voltam, vágyom rá. Valahol, valahogy viszonozhat. A hosszú útból fény lesz, mind ami szép, ami cél, így benned él.
Új lángot lobbants bennem, hiszen tőled lesz erő.
Új
lássá bennem, Krisztus, te vagy a jövőm.
Engedj benned élnem, hisz folyton vágyom rá.
A nap verse.
Benei Zsuzsa. November. Első. Az imbolygó, kőszürke kötfalak vagy felhők, árnyak, beomló tövében, a pejhenként olvadó hóesésben, megdermedő verejtékük alatt már látod a serkedő szárnyakat, és hallhatod a novemberi égen, hogy surran látomása erdejében. Félig gyermek, félig holt csapat. Titokzatos angyalok, mint a méhek, hordják kehelyről kehelyre az élet lényegét. Kétéltű lényükön át hordozzák ők is világról világra, haldoklásukból kibomolva, hártyaszárnyon a létezés virágporát.
Benei Zsuzsa November című versciklusának első részét Sárosi Kinga előadásában hallották. Benei Zsuzsa költő, író, tüdőgyógyász, szakorvos, egyetemi tanár Budapesten született 1930-ban. Első kötete a Tűzföld 72-ben jelent meg Vörös Sándor bevezetőjével. Írt verselemzést a gyerekeknek, Nyitva van az aranykapu címmel, első eszélykötete pedig Ikertanulmányok címmel látott a napvilágot. Későbbi tanulmányai sokat segítettek József Attila művészetének mélyebb megértésében. Az 1987-ben megjelent Napló előtte és utána című regénye a biztos halál tudatában átélt élet lélektanát kutatja. Szerte ágazó irodalmi munkássága mellett 70 éves koráig tüdőgyógyász szakorvosként dolgozott, valamint egyetemi tanárként bölcseletet és költészetet tanított a Pázmány Péter Katolikus Egyetem bölcsészettudományi karán, valamint Pécsett és Miskolcon is. Lírájának központi témája a fájdalom, foglalkoztatta a tükröződés, a lét és nem lét, a paradoxonok működésmódja és versbeágyazhatósága. Benei Zsuzsa 2006-ban hunyt el.
A nap imája.
Folinyói Szent Angéla imája. Ó, minket szenvedélyesen szerető Istenember, taníts, hogy megfontoljam életed példáját, és rólad példázzam minden tökéletesség formáját. Add, hogy lelkem egész lendületével fussak utánad, és vezetéseddel eljussak a kereszthez. Te példaként ajánlottad fel magad nekünk, és arra késztesz, hogy a lélek szeretetével letekintsünk rád. Ezt mondod nekünk, tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű. Te minden erény alapjává és szilárd gyökerévé tetted a szelídséget és a szívbeli alázatot. Ezért akartad, Uram, hogy főképp te tőled tanuljunk. Add, hogy szilárdan álljak ezen az alapon, ezen vessem meg a lábam, és ezen az alapon akarjak növekedni. Amen.
Thank you. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!